az Úr Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor, az én juhaim hallják az én hangomat, és követnek engem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 23. Zsoltár első versével magasztaljuk Istent, az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Dicséretet énekeljük, Síes keresztény lelki jót hallani, régi törvényből harcolni, tanulni.
Thank you.
a mi segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok Istennek azt a szent igéjét, amelyet az Ószövetségi igeszakaszunkból olvasok Ézsaiás próféta könyvéből, az 55. részből. Ti szomjazók, mind jöjjetek vizért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért, minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek között. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket, a hegyek és a halmok vígan újongjanak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő, az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. Isten szent lelke áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Most ezért alázattal boruljunk lélekben Isten elé, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, az elmúlt héten sokféle hívást, meghívást kaphattunk. Lehet, hogy csak egy elkészített vacsorához, lehet, hogy egy ünnepi ebédhez, lehet, hogy egy baráti beszélgetéshez, vagy egy munka elvégzésére kaptunk felszólítást. Betetézi és megkoronázza az emberi meghívásokat az a hívás, amellyel igéddel közelítettél felénk, mindjárt itt az Isten tiszteletnek a kezdetén. Köszönjük, hogy erre méltóztattál bennünket, porszemnyi halandó embereket, és ilyen nagy méltóságban van részünk már is, hogy maga az örökkévaló Isten küldi meghívását önmagához. Köszönjük neked, Atyánk, hogy megérintetted szívünket igéden keresztül, és segíts meg, mert rengeteg dolog van, ami miatt tétovázunk, ami miatt nem tudunk elindulni, vagy nem tudnánk megérkezni és hívásodnak eleget tenni. A gondolataink is szétszóródnak, a terveink is közrejátszanak, a terheink is lesúlyoznak bennünket, annyi minden van közöttünk és bennünk, ami miatt nem jöhetne létre az igazi találkozás az Isten tisztelet keretében. Ezért kérünk Jézus Krisztus érdeméért, bocsáss meg a mi esendő voltunkat és bűneinket, és ne csak hívj magadhoz, hanem engedj és segíts magadhoz közel, hogy akik csak vágytak eljönni erre a vasárnapi Isten tiszteletre, gazdagabban megújulva, sokkal bátrabban és alázatosabban térhessenek vissza életútjukra. Kérünk hát szent lelkedért, árasz ki ránk és árasz belénk gazdagon,
hogy tisztítsa a mi lelkünket, hogy a te gondolataid, amelyek messze magasabbak a mieinknél, alászálljanak és felemeljenek bennünket. Hallgass meg imádságunkat, és javunkra teljesítsd a mi kérésünket. Amen. Isten igéjére és üzenetének meghallgatására készüljünk a 197-es számú ének 3. és 4. versének az eléneklésével. A 197. ének 3. vers így kezdődik: gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben. Kedves gyülekezet, Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom közöttetek az ő igéjét, és hirdetem az ő üzenetét, ahogyan a heti Zsoltárunkban jelöltetett ki a bibliaolvasási rend szerint a Zsoltárok könyve 23. fejezetében. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok, is nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam, bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen. Az elmúlt két napban, ahogyan hirdettük a múlt vasárnap, konfirmandusokkal voltunk egy kiránduláson. A kirándulás során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy kik a boldogok, és mi az igazi boldogság ebben a világban. Hát erre a kérdésre nem azokon az utakon, módokon és eszközökkel találjuk meg a választ, ahogy a fiatalokkal kerestük, de mégis csak rátalálunk egy lehetséges, valódi válaszra, mert itt van a felelet, egy szép felelet erre a kérdésre, hogyan lehet boldoggá lenni, ki a boldog ember. Hiszen egy ember, Dávid a maga királyi szerepében, aki a 23. Zsoltár alapján szólal meg, róla csak azt lehet mondani, minden megingás nélkül, minden kétséget kizáróan, hogy íme egy boldog ember. Ebben a Zsoltárban úgy tűnik, mintha ez a király Zsoltáros kivonult volna egy kicsit a világból. Én úgy tudom elképzelni, hogy király korában írhatta ezt a Zsoltárt, hiszen a beltartalma ennek a Zsoltárnak sok tekintetben erre utal. Úgy tudom elképzelni, hogy kivonult a király palotájából a városszéli csendes helyre, a maga csendességében, magányába, talán leült egy sziklára, végignézte a tájat, és elmélyülten kezdett gondolkodni. Vagy esetleg, ha már kész volt a templom, behúzódott a szép jeruzsálemi templomba, annak is egy legsarkosabb helyére, ahol nem lehetett látni, nem lehetett észrevenni, ahol nem lehetett zavarni a királyt, ugyanazzal a szándékkal ülhetett le a templom sarkában, hogy egy kicsit nyugodtan végig gondolja a saját életét, hogy senki ne zavarja gondolatait. És ebben a csendben a zsoltáros király nem csak nyugalmat keresett, hanem szerintem nyugalmat is talált. Amikor néhány percben végig gondolta az élete útját, és megfogalmazta az életét. Azt kell mondanom, hogy bármennyire is rövidke ez a zsoltár néhány versnyi a Bibliában, mégiscsak teljes mértékben a kezdetektől a végig, a magaslatoktól a mélységekig benne van Dávid királynak a meglehetősen összetett és eseményekben, változásokban rendkívül gazdagságot mutató életútja. Nem egyszerű és nem könnyű ember életútja ez. De egyértelmű az, hogy ő egy boldog ember. És éppen ezért úgy gondolom, hogy gyönyörű ajándék a mai istentiszteleten megkapni tőle, vagy rajta keresztül, vagy kölcsönvenni tőle, esetlegesen örökbe venni, örökbe fogadni, a szívünkbe zárni ezt a zsoltárt. Jó dolog, ugyanis úgy végig gondolni az életünk eltöltött részére, és ugyanakkor jó dolog szembenézni a még hátralevő ismeretlen hosszúságú és minőségű életszakaszunkkal, ahogyan ő tanít ebben. Már az első pillanatban, ahogy elkezdjük olvasni a szavait, átüt a szavain a boldog győztes élet. Még nem mondta el a folyományokat, és nem mondta el a titkokat, az aprólékokat, már is azt kell mondani, ahogy megszólal az első mondatban Dávid, azt üzeni, hogy emberek, nekem győztes életem van. És nem rejti véka alá a titkot, a régi ifjúkori apja házából hozott emlékképet használva pásztorkodásból, kinyilvánítja titoknak a lényegét, az Úr az én pásztorom. Hát megszégyenít mai prédikátorokat ez az egyszerűség. A mai gyönyörű szavakat kereső és retorikailag csillogni akaró prédikátorok egy kicsit alá szállanak, amikor olvassák ezt az igeverset. Ennél nem lehet egyszerűbben fogalmazni. Ennél nem lehet világosabban beszélni, oda áll elénk és azt mondja, emberek, 21. századiak, az én századomból való emberek, a történelem sodrásán végig élt emberi nemzedékek, figyeljetek csak! Mondok nektek egy titkot, a titok így hangzik, az Úr az én pásztorom. Ez az ember ugyanis igazán tudja, mit jelent pásztornak lenni, tudja, hogy mennyi felelősséget jelent, miféle szakismeretet igényel, és a maga korában milyen bátorságosnak kell lenni ahhoz, hogy valaki pásztor legyen. A bárányok számait, az állatoknak a természetét, az esetlegesen jelentkező bajaikat mind-mind ismerni kell egy igazi pásztornak. De a boldogsághoz ez kevés. Kevés az, hogy van egy pásztor, aki gondot visel a nyájról, kevés az az állapot, amelyik így jellemezhető, hogy a pásztor ismeri a juhait, mert ennél többről van itt szó a zsoltáros nyilatkozatában. A dolog ott válik boldogság teljessé, és ott tetéződik be, amikor nem csak a pásztor tudja, hogy hány báránya van, nem csak a pásztor Isten tudja azt, hogy milyen embereket teremtett, nem csak a pásztor tudja, hogy kinek mennyire fáj a lába vagy a szíve, mennyire van tele örömmel a lelke, mennyire duzzad a sikerettől, a szerelemtől, vagy más javaktól az élete. A dolog ott tetőződik be, amikor a bárány is tudja. A bárány is tudja, vallja, érzi, hogy neki pásztora van. Ahogyan nem csak a szülőnek kell tudnia, hogy van gyermeke. Ösztönösen tudjuk, és tudatosan is tudjuk, hiszen erre rendezkedünk be az életünk során, a gyermekeink megszületésére, felnevelésére, elbocsátására is, örök szeretettel való szeretésére. De hát miféle kapcsolat lenne? Ilyen lefelezett kapcsolat lenne, hogyha csak a szülő tudná, hogy van gyermeke. Ahhoz, hogy ez a misztikus kapcsolat, a szülő-gyermek viszonyulása teljességre jusson, ahhoz bizony a gyermekeknek is nagyon mélyen kell ösztönszerűen és tudatosan élniük abban, hogy vannak szüleim. Van apám és van anyám, akinek a véréből és testéből való vagyok, aki berendezte az életét arra, hogy engem felneveljen és önálló életre engedjen. Így értelmezzük tehát, hogy milyen nagy dolog kimondani, milyen nagy dolog erről az oldalról, a földről, emberi oldalról kimondani, az Úr az én pásztorom. A lehető legtermészetesebb és a lehető legszemélyesebb hangon. Drága kincsed van, testvérem, ha velem együtt ki tudod mondani. Ha neked is a hitvallásod, és nem véletlenül, és nem esetlegesen, nem magamra hagyottan vagyok ebben a világban, aki csak a saját erejére számíthat meg néhány ember barátságára, hanem van egy irántam felelősséget érző, és irányomban felelősséget vállaló, minden pillanatnyi érzésemen, helyzetem fölött uralmat venni tudó pásztorom. Ez a boldogság fundamentuma. Ahogy a fiatalokkal összeraktuk a lehetséges válaszokat, tömbösítve és aprólékosan, a boldogság fundamentuma nem az a hiány, amit folyton emlegetünk, ha meg lenne, akkor boldog lennék. A boldogság fundamentuma nem egy magasabb anyagi jólét. A boldogság fundamentuma nem a megkopott és hiányzó egészséged. A boldogság fundamentuma nem az emberileg elérhető sikerek valamilyen foka és mértéke. A boldogság fundamentuma az a bizonyosság, amikor egy ember, egy bárány ember, egy teremtmény megvilágosodik abban a vonatkozásban, jé, hát én nem csak úgy lettem erre a világra, nem csak ide sodort a szél, hanem vagyok, az Isten örök elhatározásából vagyok, leszek és maradok, és mindennek a tetejében vallom, hogy az Úr az én életem pásztora. Így kérezkedik mindenek elé a mai vasárnapi Isten tiszteleten ez az üzenet. Talán a feledésbe bódult világunkban mi magunk is olykor belefeledkezünk ebbe. Amikor a terhek, amikor másfajta irányítások, gondolkodások, fizikai, szellemi, lelki vagy érzelmi hatások torpedózzák meg a testünket és a lelkünket, akkor ebből a torpedó áradatból, ebből a burokból ki kell hasítani magunkat, és engedni kell, hogy hadd kérezkedjen a dolgok legelejére ez az egyszerű hitvallás. Engedni kell, hogy ez legyen a mai alaptétele az életednek, hogy neked van egy pásztorod, és ez nem az, aki a szószéken áll, vagy lent ül, a te pásztorod az élő Isten. A pásztor képében megjelenő Isten van itt nálunk, és azt üzeni, hogy a szépen megteremtett világ mindenségben számít rád és számon tart. Abban a néhány milliárd ember gyermeki tömegben, ami van jelenleg a Földön, el tudod mondani, hogy nem csak egy vagyok a sok közül, névtelenül, egy számmal jegyezve, hanem valami végtelen mélységű személyességgel vallom, az övé vagyok. És felettébb az tölti be a szívemet, hogy ő a személyes életem, személyes pásztora. Kedves testvérek, nagyon nagy szükségünk van erre a személyességre. És nagyon nagy szükség van erre a szembesülésre, amikor a gyülekezet közösség öröm fölé emelkedik, és fölötte, mellette ki tudod mondani, nagyon jó, hogy itt vagyok, nagyon jó, hogy vannak bárányok, vannak testvéreim, vannak ismerőseim, rokonaim, akik az ő szövetségének a tagjai. De a legjobb az egészben az, hogy az Úr az én pásztorom. Mert ez a kijelentés, ez a hitbizonyosság, az a biztosító kötél, amelyiknek a segítségével hozzá vagyunk kötve a mindenség Urához, és amelynek a segítségével szabad visszatekinteni a múltba, szabad értékelni az életet, és szabad előre tekinteni az ismeretlen távoli jövőbe is. De úgy is mondhatnám, hogy ez a bizonyosság az a küszöb, amelyiken meg kell állnod. Az Úr az én pásztorom, ez a mondat egy küszöb, amelyiken megállsz, és benézel, hogy mi van odabent, vagy megfordulsz, és megnézed, hogy mi van odakint. Mert ha ezt őszinte szívvel és mély meggyőződéssel el tudod mondani, akkor azt látod, amit én is látok, hogy minden ettől függ. Minden dolog ettől függ, és minden dolog az életünkben, akárki akármit mondjon, ennek a következménye. Mert ez a mondat, hogy az Úr az én pásztorom, ez egy kapcsolat, ez egy viszonyulás. És ebből fakad, ebből a viszonyulásból fakad minden, amit sorol Dávid, és ömlik belőle a szó, röviden, tömören, de világosan, már is mondja, mivel az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Van, lehet, volt, lesz szükség. Testi, szellemi, bármilyen vonatkozásban az életünkben, de nem kell olyan kárt okozó szükséget szenvedni, amely miatt lényegi károsodást szenvedne az életünk. Mert ez az, hogy pásztora van a báránynak. Ez azt jelenti, hogy gondoskodik róla. Gyönyörűen mondja, vizet és legelőt keres neki. És ezzel kifejezi Dávid király, hogy nem a királyságából van az ő megélhetése, hanem az ő királyság megbizatása azon alapszik, hogy neki van egy biztosítója, az örökkévaló Isten, aki ő előtte és az ő választott népe előtt úgy megy, mint a korabeli pásztor a nyáj előtt előre megy, és kikeresi az élet alapfeltételeit. A báránynak a vizet és a legelőt, neki meg éppen az, ha kell a hadakozásban a győzelmet, ha kell a haragtartásban a békességet, ha kell a nyugalmat a felháborodott népe számára. Az ő kezéből vehetjük el, testvérek, mindazt, ami szükséges az életben tartásunk és életben maradásunkhoz. És azt mondja, hogy terelget is engem a jó pásztor. Hát hogy ne kellene téged terelgetni? Hogy ne kellene engem egy lelki pásztort terelgetni a fő pásztornak? Egy-egy emberi elgondolás, egy-egy fellángolás vagy csüggedés miatt, egy félrehajlás miatt, és azt mondja, vezetlek, vezetlek a tanácsaimmal, mert számtalanszor vagyunk döntés helyzetben, amikor ki kellene mondani egy igent és egy nemet, és képtelenek vagyunk eldönteni, hogy melyik lenne a helyes. Pásztorom van, mondja a zsoltáros, és ez azt jelenti, hogy a lelkem ügye is ügy. Olyan kevesen vannak, vagy talán nincsenek is ebben a világban olyanok, akiket úgy érdekel az életünk, ahogyan a pásztorunkat érdekli. Mert az orvost a betegségünk érdekli, az adóhatóságot természetesen a befizetett adónk érdekli, a gyermekeinket a jó élet érdekli, a biztonságos jövendő érdekli, és sok mindent lehetne sorolni e tekintetben. Azt mondja Dávid, hogy nekem van egy pásztorom, akinek a lelkem ügye is ügy. Nem csak a létnek, a jó létnek, a legelőnek, a víznek a felelőssége, hanem a pásztornak a lelki állapotom. A lelkem ügye, a hangulatom, a kedvem is fontos. És ezért igaz ösvényen vezet, vagyis tiszta terepen vezet. Ösvényen, amely nem széles út, lehet, hogy egy keskeny út, amelyiken a két lábon fér el csak. Igaz ösvényen menni azt jelenti, hogy nem lesz rajta szemét, nem lesz rajta megalkuvás, nem kell attól félni, hogy a mocskokat kell kerülni, ha a pásztor terelget és vezet, ösvényen haladsz, lehet, hogy kacskaringós ösvényen, de tiszta ösvényen, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Mert tudja, hogy nem jelenti a boldogságot, ha az ember eleget eszik. Mert betegre is ehetjük magunkat. És tudja, hogy nem jelenti a boldogság teljességét, hogy eleget teszünk el a jövőre, és bebiztosítjuk magunkat, mert mennyi gonddal jár az, hogy jó helyre tettem el a jövőre vonatkozó biztosítékaimat. Ahhoz a lélek nyugalmára, az értelem biztonságára, a lelki ismeret tisztaságára, az igazságban való járásra is szükség van, hogy az ember jól érezze magát. Pásztorom van, üzeni Dávid király, ami azt jelenti, hogy szembe merek nézni a gondolattal, a halál árnyékának völgyében járunk, a mindennapokban. Ahogyan az utcán járunk, ahogy otthon ülünk, ahogyan eljövünk az Isten tiszteletre, amikor felülünk a kerékpára, amikor autóba szállunk, amikor repülőgépen utazunk, ez mind a halál árnyékának a völgye igazsága. Minden betegséggel, minden testi fogyatkozás, elfogyás lehetőségével. Azt mondja Zsoltáros, ez a mi helyzetünk, de én nem félek. Nem azért, mert vakmerő vagyok, mert összeszorítottam a számat, mert azt mondta valaki, hogy ne féljek, hanem azért, mert pásztorom van. És azért nem félek a pásztor szavára a halál árnyékának völgyében járni, mert ez a pásztor, az élő Isten foglalkozott a halál dolgával, a halál ügyével, Jézus Krisztusban, aki emberi testben jött el, és magára vállalta a bűneink büntetését, a halál gyötrelmét átélve minden keserűségével, és megtörte a halál hatalmát. Ezt Dávid még csak érezhette, remélhette. Mi pedig húsvét után élő új szövetségi keresztjének nagy bátorsággal valljuk, nem félek, ne félj ilyen helyzetben, nem ezért vagy azért, hanem azért, mert a Zsoltár újabb gondolata szerint ő veled van. Az Isten jelen valóságának a kincse is előkerül ebben a rövid Zsoltárban. Az Isten jelenlétének biztonsága, az Isten jelenlétének a hite, tudása, megtapasztalása mindent leköröz. Mindent felülmúl az életünkben. Jelen van az Isten. Nincs olyan, hogy nincs ott az Isten. Nem alszik, nem fárad el, nem tétovázik, nem gondolja meg magát. Olyan pásztora az embernek az Isten, aki elkötelezi magát arra, hogy minden lépésünkben, éjjelünkben és nappalunkban felügyelje az életünket. Felülmúl mindent. Jelen van. Vessződ és botod vigasztalnak engem. Gyönyörű pásztorképek ezek, a vessző, az a hosszabb pásztorbot, amelyet arra használtak a korabeli izraeli pásztorok, hogy terelgessék a nyájat, hogy oldalazzák, hogy jó irányba tereljék. Vessződ és botod vigasztal engem, a bot nem arra való, hogy verje a nyájat. A bot arra való, a korabeli szokások szerint egy vasalt botról van szó, amelyikkel az ellenséges állatokat, a vadállatokat, a nyájra támadó erőket tudta elhárítani a pásztor, vagy ha nem volt ilyen erő, akkor ahogy a földhöz, a kőhöz verte a pásztorbotot, a vas kattogása hangja jelezte, erre vagyok. Vessződ és botod vigasztalnak engem. Ez jelentette, hogy terelget és a másik vasalt pásztorbottal a biztonságomat adja meg és jelzést ad, amikor nem látnám, nem érzékelném, merre van az Isten az világban, az életemben, kihallom a kocogtatásból, kihallom az Isten keze ujjának a nyomaiból. És miért hallgatná el az ellenség dolgát az Isten embere? Olyan intelligensen, álkeresztjénen el szoktuk hallgatni, jaj, nem szabad azt mondani, hogy van ellenség az embernek, tehogy nincs. Volt Dávidnak is bőséggel, De nem csak a filiszteus ellenség tábor, nem csak a hatalmas, gyönyörűen leírt, megörökített Góliát ellenség, akit legyőzött, hanem az általa tisztelve szeretett király ellenség, Saul, aki Isten felkentje volt, de meghasonlott személyében Isten lelke eltávozott tőle. Dávidnak nem csak a testét szorongatta, nem csak a dárdájával akarta keresztül döfni Dávidot, hanem a lelkét is szorongatta és gyötörte, mert több alkalom kínálkozott arra, hogy legyőzze Saul királyt. És az Úr az én pásztorom, alapélet, fundamentum azt eredményezte, azt követelte meg Dávidtól, hogy azt tudja mondani, hogyan emelhetnék én kezet az Isten felkentjére, még akkor sem, ha éppen aktuálisan ebben a pillanatban az ellenségem. Hát neked nincsenek ellenségeid, vélt és valóságos ellenségeid. Ha nem is tudnál névlistát mondani, én mondok néhányat. Sokszor a saját indulatunk az ellenségünk. Sokszor a saját beméretlen vágyaink, a reménytelenség vagy a fellángoló indulat, a meggondolatlan szavaink olyan ellenségek, amelyek ütnek, vágnak bennünket. De pásztorom van, aki azt mondja, vagy akiről azt mondjuk Dáviddal együtt, megkened fejemet olajjal. A fej olajjal való felkenetés, az a felhatalmazás, az az elkötelezés egy magas rendű rangú szolgálatra, a királyságra, vagy éppen a prófétaságra. Tőle van a felhatalmazásod, a szülői létedre, nagyszülői létedre. Tőle van a felhatalmazásod arra a barátságra, amely aranyat ér. Tőle van a felhatalmazásom a lelkipásztorságra, neked a presbiterségre, az egyháztagságra, jó szomszédságra, tisztes polgári magyar életre. Tőle van a felhatalmazásod arra, hogy megbocsáss ellenségeidnek, hogy utána menj az eltévedteknek. Tőle van ehhez a szükséges muníció, tartalék, a telepohár, amely nem azt jelenti, amit a mi fogalmaink szerint szoktunk használni, hogy tele van a pohár, csordultig van a pohár, nem bírom tovább, hanem a gazdagságot, a megelégedettséget jelenti, csordultig van poharam, megáldott az Isten minden jóval, eléggel, elég dologgal, anyagilag és lelkileg egyaránt. Szinte kivezet a Zsoltárból, amikor azt mondja, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és ez a pásztorom van hittudat bevezet, nem máshova, mint az Úr házába. Messziről indul a zsoltáros, és ide érkezik. Az Úr házában lakom, vele vagyok, nála élek naponként, vagy ahogy mi mondanánk, vasárnaponként, de egész életemben. És a jó pásztor, a megváltó Jézus Krisztus váltsághalála által van egy templomváros, egy templom nélküli város, a mennyei Jeruzsálem, ahova céltudatosan megyünk keresztény hitünk alapján, ahol ott leszünk örök életünk minden napján, ahol tulajdonképpen már nem is számoljuk a napokat, mert ott már idő sem lesz. Gazdag vagy, nagyon gazdag vagy, testvérem, és nyugodt lehetsz, meg boldog is lehetsz, mert ez a boldog létnek az alapja. Ha ki tudod mondani őre jár, és ki tudod mondani magadra, Uram, hát mi összetartozunk. Én a tied vagyok, mert kiválasztottál anyám méhétől fogva, te pedig az én pásztorom vagy. Amen. A lapokra kiosztott éneket, vagy a kivetített éneket fogjuk énekelni. Köszönjük, hogy egyszerűen tanítottál bennünket, Atyánk. És köszönjük, hogy az előttünk járt nemzedékekben is sokan voltak olyanok, akik halálosan komolyan vették, hogy te vagy az ő pásztoruk, így éltek és így haltak meg, más volt az életük és más volt a haláluk is. Köszönjük, hogy erre tanítottál bennünket, és nagy bátorságot veszünk mi ebből, a hétköznapokra nézve, apró dolgainkra és nagy ügyeinkre vonatkozóan is. Segíts, Úrunk, hogy ki tudjuk mondani vészhelyzetekben, vagy éppen gazdag pillanatokban sikerélmények között az Úr az én pásztorom. Így bízzuk rád saját magunkat, mert most ez a legfontosabb, hogy veled való kapcsolatunkat tisztázzuk és megerősödjünk hitünkben. De így hozzuk eléd a ránk bizottakat, a társakat, a gyermekeket, a háztartásunkhoz, a házunkhoz tartozó népet, a szomszédainkat, az utcabelieket, az egész falu népét. Így tárjuk eléd nemzetünk ügyét a mai napi választások idején is, és irgalmat kérünk tőled, jelenünkre és jövőnkre nézve is. Kérünk, Atyánk, áld meg a nemzeteket, a népeket egymással való viszonyukban, ha a te veled való kapcsolatban rendeződnek dolgaik, akkor egymásra is könnyen találhatnak. Drága Istenünk, kérünk, hogy a hétköznapokban, tavaszi időjárásban, veteményezéseinkben, földjeink művelésében, te adj bátorságot, mértékletességet, te adj lendületet, és te légy az a házigazda mindannyiunk portáján, aki jó belátással irányítod az életünket. Kérünk az Anya Szent Egyházért, a Keresztény Egyházért, minden felekezetért, benne a reformátusságért, segíts neked tetsző életet élni, hogy sokakat begyűjtsünk az örök dicsőségbe, a te örömödre és embertársaink javára. Kérünk, kísérj bennünket a nyugalom napján, hogy jó egyetértésben legyenek családjaink, visszatérve hajlékodba vehessünk Isten tiszteleten dicsőítőid, és így mehessünk tovább a hétköznapok küldetése teljesítésére. Jó volt, Urunk, nálad lenni, jó, hogy velünk vagy, velünk maradsz, hogy te vagy a mi pásztorunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ahogyan utaltam már az igehirdetésben is rá, a konfirmandusokkal, 9 gyülekezetbeli fiatallal voltunk pénteken és szombaton Beregdarócon, egy közösen eltöltött hétvégén a rakamazi és a nyírjákói fiatalokkal. Isten áldja meg az emlékezést és az igéket gyermekeink szívében. Örömmel hirdetem, ahogyan tettük ezt korábban is, hogy a gyülekezetünkben a konfirmáció május 16-án lesz, imádkozzunk a fiatalok felkészüléséért. Emlékeztetek a beregfürdői több nemzedékes táborozásra, illetve a jelentkezési lehetőségre. A kijáratnál az előtérben vannak színes lapokon a jelentkezési lapok, ebből tessenek elvinni, és kitöltve visszaadni azok is, akik üdülési csekkel jönnek majd táborozni, hadd kérjem a jelentkezést a létszám pontosítása miatt. Jövő héten lesz anyák napja, minden bizonnyal a gyülekezetben is megemlékezünk azokról, akik anyánk lehetett, vagy van még az élők sorában, illetve hálát adhatunk anyák napja alkalmából gyermekeinkért, akiket Isten ránk bizott, legyen áldott a jövő heti alkalmunk is. Záró énekünk a 215. dicséret, annak minden versét énekeljük, a 215-ös számú dicséret, amely így kezdődik: eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára.
Krisztemet önbe töltsen.
Légy áldott, ragyogjon szemedből tiszta fény, mindenki, aki hozzád lép, merítsen erőt szavaidból. Szeresd a feladatokat, amelyeket Isten neked szánt, kezed munkája hozzon megelégedést neked és másoknak is. Amen.